Sziasztok, szia Kati, szia Zoli.
Sziasztok.
Sziasztok.
Ez itt a Szóval Podcast, most megbeszéltük az adás előtt, hogy is hívják, mert olyan rég ültünk össze utoljára ilyen körben, de most újra itt vagyunk. Alapvetően, ahogy rendesen most is azzal készültünk, hogy akkor néhány olyan témát hoznánk ide, ami mindenképpen foglalkoztat minket, ami aktuális a mi személyes életünkben is. És talán többet nem is árulnék el egyenlőre, hát ha valakinek van kedve végighallgatni az egész adásunkat, és akkor előbb-utóbb minden kiderül. Mi legyen az első, amivel kezdünk? Kati, rád nézek.
Jaj.
Ezt most kicsit sugaltam.
Egy nagyon pozitív és egy nagyon negatív dologról szeretnénk alapvetően a mai adásban beszélni, hogyha már így nekem szegezted a kérdést, akkor kezdjük a pozitívval.
Szuper.
Hát ugye, azt hiszem már múltkor beszéltünk a házasságra való készülésről, és arról, hogy ez az én életemben most aktuális. Többen is megkérdeztek engem arról, meg úgy ámblok szerintem ez sokatokat érdekel, hogy így az összeköltözés a házasság előtt, meg tulajdonképpen azt az örömöt, amit az eljegyzés jelent, és utána a felkészülés fázist, az hogy éli meg egy fiatal házasságra készülő, vagy egészen ez tulajdonképpen milyen is. Úgyhogy arra gondoltam, hogy erről egy kicsit mesélek, de most nem szeretnék egy ilyen szervsúba átmenni, úgyhogy
azt mondjuk el, hogy a vőlegényed ugye 26 éves, ami nem titok, hogy te 21 éves
igen,
vagy.
Igen. De tehát, szerintem egy... lehet ezt már mesélt.
Talán igen, ez
hát
igen,
most mindegy, egy kis tudást is.
Egy éve. Éve. Nem, de hogy, tehát, hogy egy fiatal párról van szó, akik tulajdonképpen a mai világban ugye kuriózum, hogy ilyen fiatalon, vagy ritkasság, hogy ilyen fiatalon összeházasodnak, erről valóban beszéltünk.
Egyébként meglepően nem. Én az utóbbi időben láttam egy ilyesmi tendenciát, hogy rengeteg olyan fiatalról hallottam, akik jó, lehet valószínűleg azért is, mert egyre inkább ilyesmi körökbe kezd el mozogni az ember, és akkor bevonza ezeket a
mennyasszonyi ruhacsoportot.
Igen, tehát ezeket a hasonló helyzetben lévő fiatalokat. Igen, ez csalóka, de van. Szóval azért nem kuriózum, de igazad van abban, hogy talán nem, is ez, nem ez az általános.
Erős tendencia, igen.
Na, akkor viszont belevágok. Miért nem költöztük össze a házasság előtt?
Igazándiból szerintem, aki össze akar költözni a házasság előtt, az tulajdonképpen nem biztos, hogy az eljegyzéshez köti, vagy lehet, hogy én számomra nem volt ez egy ilyen evidencia, hogy az eljegyzés után akkor össze kell költözni, vagy én inkább úgy voltam, hogy ha már 5 éve így élünk, és hogy alapvetően ez volt számunkra normális, hogy a házassággal köteleződünk el egymás mellett annyira, hogy össze is költözünk, akkor valahogy nekem az eljegyzés ebben nem volt egy olyan mérföldkő, hogy na akkor most ezt a kérdést újra kéne gondolni, mert alapvetően így építettük fel a kapcsolatunkat. De valóban szintén megfigyeltem, hogy sokan már előbb összeköltöznek. Én szerintem ennek lehet, hogy praktikus okai vannak olyan szempontból, hogy akár egy lakbérletet könnyebb felbontani az év elején, nem tudom, vagy ha nézel akár, igazából tehát, hogy számomra maga az összeköltözés, erről nem tudom, beszéltünk-e már, de ez egy nagyon, ez egy könnyebbik út, amit választani lehet, és szerintem az eljegyzés, illetve a házasság az alapvetően az a része, amikor ténylegesen vállalod a másikat, és nem egy kipróbálás fázissal kezdődik el ez az egész. Az, hogy pedig most miért nem költözök össze a másikkal, hát én őszintén nem fogok kertelni, az erkölcsi okait majd elmondom, de lényegében ez alapvetően financiális okokból is, illetve szerintem ilyen fiatalon, ha már elhangzott ugye, hogy 21 éves vagyok, a házasság az nem feltétlenül ugyanaz az élethelyzetnek a bekövetkezését jelenti, mint mondjuk 28-29 évesen, amikor már 5-6 éve mondjuk egyedül élsz, a családodtól már távolabb. Én ugye nagyon szerves része vagyok egy nagy családnak, és nagyon nehéz leszakadni, én ezt bevallom őszintén, nem csak lelkileg, hanem fizikailag is elszakadni otthonról. És nekem nagyon, én nagyon élvezem a jegyességet, hogy ez egy tök jó felkészülési idő arra, hogy szépen ezeket elengedni, és nyilván nem teljesen, de egy új családod lesz erről, mert ezt Marti, te hangsúlyoztad ki a múltkor, és ez nekem nagyon tetszett, hogy ezt tudatosítani kell, hogy tényleg egy más családod lesz, még ha nem is lesznek gyerekeid rögtön. És erre szerintem nekem nagyon jó, hogy van egy felkészülési idő, és valahol azt gondolom, hogy egészséges is jó, hogy van egy felkészülési idő. És az egy egyesség beli összeköltözést a mi helyzetünkben, ez is, tehát emiatt se gondoltunk erre, mert mindketten, Vince és én is láttuk azt, hogy egyszerűen szükségünk van még arra, hogy ezt az élethelyzetet megszokjuk, szép lassan kiépítsük, és lépésről lépésre távolodjunk. Alapvetően pedig mi a helyzet az összeköltözéssel, arra a ti véleményetekre is kíváncsi vagyok, hogy például Zoli nálatok hogy volt, mert ti viszont idősebbek voltatok.
Nálunk abszolút erkölcsi okokból nem merült fel az, hogy összeköltözünk.
De házasság előtt, vagy az eljegyzés, tehát hogy nálatok volt különbség, hogy az eljegyzés után összeköltözötek-e?
Nem, teljesen egyértelmű volt az elejétől kezdve, hogy mi nem nálunk ez nem merül fel. Abszolút nem vagyok elítélő azokkal, akik összeköltöznek házasság előtt. De azt gondolom, hogy akik a financiális okokra hivatkozva költöznek össze, azért sok esetben anyagi részét előrébb teszik, mint az erkölcsit, pedig az erkölcsi talán fontosabb hosszú távon, mint egy anyagi kérdés. Nem lehet szerintem egy párkapcsolatot anyagi kérdéssé lecsupaszítani.
És akkor ezt megnézhetjük ilyen, mert tényleg érdekel mindkettőtök véleménye, így a pozitív megközelítés, aztán valami is mi lehetne, hogy akkor leegyszerűsíthetnénk úgy, hogy a jegyességből jegygyűrű, házasságból ház, tehát nyilván mind a kettő szóval, hogy magában foglalja, de hogy mégis mi az, ami ennél több, tehát a materiálosan túli hozadéka a dolgoknak.
Én egyébként gyorsan még belekapaszkodnék a financiális dolgokba, mert és nem szeretnék, nem szeretnék egy teljesen más témát megnyitni, de szerintem nagyon fontos, hogy ezt nem lehet ennyivel lezárni, és én azért említettem ezt a szót, ami nagyon sokszor tabu, és ez egy külön adást is érdemel a párkapcsolaton belül, házasságon belül a pénz kérdése, mert szerintem ez az a pont, amivel először ilyenkor találkozik az ember egy párkapcsolatban nálunk, amikor felmerül vagy a házasság, vagy az összeköltözés, tehát egy nagyobb fokú elköteleződés, ami nekem is erkölcsi okokból a házasságot jelenti. Erre már kitértünk múlt adásban részletesebben, hogy pontosan miért. De szerintem nem szabad elfelejteni az anyagiakat, és igazad van, nem szabad a párkapcsolat elé helyezni. Viszont sokszor ez a mentalitás oda csúszik, hogy nem is beszélünk, nem is tudatosítjuk, és olyan konfliktusokat tud akár évek, évtizedekkel később szülni, amik nem biztos, hogy egészségesek lesznek egy erkölcsileg nagyon tudatosan felépített házasságban.
De egy jó jegyes oktatás mondjuk ezt előzheti meg, nem?
Ez igaz, de én most vagyok ott, hogy még nem kezdődött el a jegyes oktatás, viszont már több hónapja félre kell tegyünk, mert olyan magas például az infláció, az ingatlanpiac, az árak, hogy igen, ott vagyunk, hogy 21 évesen, jó, Vince 26, neki már, ő már rendesen dolgozik, tehát van valami egzisztenciája, de nekem semmi nincs, én ezt nem titkolom. És nagyon tudatosan mondhatni félve készülök erre, hogy fogok tudni én pár hónap múlva elszakadni a szüleimtől, és ezek a kérdések, hogy elszakadni, de támogatnak a szüleid, ez milyen egészség, mennyire egészséges ez a helyzet, hogy függsz is, de nem függsz is, de ha nem függsz, hogy old meg. Tehát azért én azt mondom, hogy igen, ez erkölcsileg meg lehet közelíteni, és igaz, hogy nem szabad financiálisan se pró, se kontra ezt a helyzetet eldönteni, és elsődlegesen erre felépíteni, viszont nem szabad elhanyagolni, és ez nagyon sok embernél tényleg egy nagyon döntő, illetve egy fenyegető érzés is lenni, hogy ez hogy tudom ezt az egzisztenciát megteremteni magamnak. És csak ezt azért akartam idehozni röviden, mert nagyon örülök, hogyha egy egyes oktatáson erről szó lesz, és én nagyon várom, és gondoltam is, hogy nyilván erről szó lesz, de talán én azt érzem a mi élethelyzetünkben, hogy nagyon sok pár magunkat is beleértve, eddig nem beszéltünk ezekről, nem helyeztünk elég hangsúlyt erre. Viszont itt csak egy mondat, bocsánatom, hogy kicsit sokat beszélek, hogy a házasságban szerintem ez a szép, és ez nekem még egy indok az együttéléshez képest, hogy szerintem a vagyonközösség az ad egy olyan bázist, mind jogilag, mind erkölcsileg, hogy nem szül. Ez is szül nehézségeket, de talán kevesebb komplikációt, mint mondjuk, amikor valaki csak összebutorozik, és akkor aztán ott az például szerintem sokkal jobban el tudja anyagiasítani a kapcsolatot, mint egy házasság.
Én nem értek egyet azzal, hogy valaki házasság előtt összeköltözik mással. Számtalan olyan nagyon hozzám közel álló ember van, aki ezt teszi, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk megítélem, vagy elítélem. Nyilván bolond lennék nem látni, hogy mondjuk a házasság előtti összeköltözés 99,9%-ban egy házasság előtti szexuális életet is jelent. Tehát nagyon ritka és egészségtelen is egyébként az, hogyha valaki két ember együtt él, és nem, erről Kozomiszketi Dániel beszél.
Ez abszolút így van.
Tehát, hogy
most közben a 777 egy másik podcastjét ajánlott.
Így van, ez volt ide kereszt promóció. A másik pedig a jegyes oktatás, ami szerintem egy fontos téma, hogy nem szabad túl sokat várni, és nem váltja ki azt, hogy ti ketten saját magatokat fejlesztétek. Nekünk nagyon jó volt egyébként akkor még a mennyasszonyommal, hogy tényleg azt hiszem a kapcsolatunk egyik legjobb része volt a jegyesség, és már csak azért is, mert mi nagyon lelkiségileg készültünk, uh-huh. és nem azért, mert szentek lennénk egyébként, ez tökre érdekes, hogy azóta nem tudjuk ezt annyira ügyesen és szépen tartani, mint a jegyességünknél. Volt olyan, hogy minden nap elmentünk Szentmisére januárban, és a januári utolsó napon pedig volt egy ilyen szertartás, ami főleg a, egyébként a keleti keresztényeknél, a görög katolikusoknál szokás megáldani a vőlegényt és a mennyasszonyt, nekünk volt egy ilyen szertartásunk, és egy nagyon szép lelki egységben voltunk. Tényleg külön átbeszéltünk minden témát, a pénzkérdéstől kezdve, a, nem tudom, a minden témát, ami felmerült, azt átbeszéltünk, és ez egyébként bizony szempontból hiányzik is, de a jegyes oktatás nem tud teljesen felkészíteni erre, már csak azért is, mert a miénk az talán 8 alkalomból állt, abból 5 alkalmat elvitt a Covid, tehát hogy egy olyan volt, ami egy ilyen nem átlagos volt, de látom, hogy túl sokan vannak azok, akik rengeteget várnak attól, hogy na majd az a 8 alkalom, az felkészíti őket az elkövetkező 50-60-70 évre.
És ahogyan hallgattalak, és erről meséltél, ez kicsit úgy tűnt nekem, mint ez egy ilyen intenzív lelki gyakorlat tudott volna lenni a jegyességnek az időszak, az a néhány hónap, ami mindig olyanok ezek a nagy lelki élmények, hogyha benne vagy és átengeded magad, akkor szuper és formális, aztán utána kijössz belőle, és akkor megint egy ilyen kicsit sivárságban találod magadat. Szóval volt ennek egy ilyen lelki gyakorlati jellege számotokra igazából?
Volt olyan is, de önmagában véve a párkapcsolatunkban nagyon megerősödtünk egymás mellett, és nagyon összecsiszolódtunk, és ez nagyon jó volt. Tehát a kettő együtt hozta, vagy húzta egymást. Mi is húztuk egymást Isten felé, és valahogy Isten is így egyre inkább összekötött bennünket, és megerősített az elhatározásunkban, és ez nagyon jó volt.
Én csak ide gyorsan eszembe jutott egy ajánló, ami most nem 7-7-hetes, viszont...
Kivágjuk.
Viszont érdemes lehet, a Butlersbe lehet kapni, de biztos jobb áron is beszerezhető valahonnan. Egy olyan kártya, van ez a körvonal, ezt biztos ismeritek. Körvonal. Nem ismeritek?
Jaj, hallottam.
Tehát egy ilyen kártyajáték, ami ilyen gondolatébresztő. És ennek azt hiszem ugyanez a csapat csinál egy ilyet, aminek az a címe, hogy Párbeszéd. És ez direkt alapvetően párkapcsolat, de testvéri kapcsolat, bármilyen szorosabb emberi kapcsolatban játszható, és pont ez a lényeg, hogy olyan témák, amik akár a jegyes oktatáson is felmerülnek, ezekkel kapcsolatban gondolatébresztők vannak, abszolút pénzügyi tudatosság, önismeret, szexualitás, tehát számtalan olyan kérdés, ez nem egy keresztény kezdeményezés, de abszolút az önismeretre, illetve ezekre a dolgokra helyezi a hangsúlyt játékosan, illetve úgy, hogy nem igényli azt, hogy mondjuk ez most más másfél órát eltölts, és csak arra mondom, hogy én is azt tapasztalom, hogy előre nézve a jegyes oktatásnak a témáit, hogy nagyon jók, tehát hogy abszolút látszik, hogy érzik, hogy mik azok a tapasztalatból tudják, hogy mik, amik egy hosszabb házasságban felmerülő kérdések, amiket jobb a legelején alaposan átrágni, de amit te mondasz, hogy ezután is lehet folytatás, például ilyen játékok. Szóval aki nem azt mondom, hogy ezzel küzd, de ilyesmire nyitott, én nagyon ajánlom, hogy ennek nézzen utána, mert nekünk Vincével nagyon sok jó emléket és jó beszélgetést kezdeményezett, rosszat is, tehát volt olyan, nekünk a végén kicsit veszekedtünk, de hoztunk, de hogy ez se baj, tehát hogy ez is egy olyan volt, hogy legalább előjöttek olyan dolgok, amik amúgy még nem biztos, hogy előjöttek.
Tehát
olyan.
Ez egyrészt szerintem a jegyesség kapcsán egy nagy félreértés, hogy én szerintem nálam, de ezt most nem rátok mondom, ne is félre, mert a Vince megöl engem, de egy felbontott jegyesség százszor jobb megoldás, mint egyrészt egy rossz házasság, vagy egy házasságon belül lévő válás. Tehát, hogy a jegyességnek pont az időszaka, amikor vagy összecsiszolódik két ember, igen, vagy igen. Kiderül, hogy nem működik, és ez nem baj, hogy kiderül. Az a jó, hogyha kiderül. Tehát, hogy ez már mint értitek, hogy milyen szempontból mondom. Tehát, hogy
és amúgy egyébként most kíváncsi vagyok, hogy erre mit mondasz, mert ugye biztos tapasztaltátok, hogy az együttélésre is ez az indok, hogy de ott kiderül, hogy milyen valakivel együtt élni, hogy szerinted ez megállja a helyét, ez az érv?
Én nekem az a tapasztalatom, nem személyes tapasztalatom, hanem ismerőseim között, hogy akik együtt élnek, azok nagyon gyakran elkezdenek fontos döntéseket halasztani folyamatosan. Halasztják a döntéseket, az elköteleződést, a jegyesség, na majd, ha lesz, majd két házam lesz, ha új munkahelyem lesz, na majd akkor utána házasodunk, ha majd minden meg lesz, akkor utána, és fordítva kezdik el felépíteni a házat, és ebből a halaszgatásból gyakran, nem mindig, hangsúlyozom még egyszer, nem mindig, de gyakran az lesz, hogy egymás idejét elveszik. És a végén 7 év után azt mondják, hogy x év után, ugye 7 év az a nagy sorsdöntő évszám, azt mondják, hogy hát akkor így belefáradt, elfáradt ez a kapcsolat, és akkor a végén egy ilyen teljes testi és lelki kiégésben vannak, amelyből persze ki lehet, vagy föl lehet jönni ugyanúgy. Tehát tényleg hangsúlyozom, és sokszor fogom még elmondani, hogy ez nem megítélés a részemről, és biztos vannak olyanok, akik úgy élnek együtt, hogy az egy, nem tudom, építő jellegű, még nem hívők mondjuk, és szépen építik egymást.
Igen, pontosan.
Tehát szépen felépítik. Tehát ezt én nem akarom elvitatni semmiféleképpen sem, csak azt látom, hogy vannak olyan rossz példák az én személyes környezetemben, hogy nagyon súlyosan megsérültek lelkileg.
Tehát a mögötte lévő indok, illetve szándék az, ami lényegében az összeköltözés.
De nagyon szeretik egymást. Tehát
nem, ez igaz, össze, csak hogy én is, nem, csak én is ezt tapasztaltam, amire utaltunk már, hogy épp ez az, hogy valakinek igent mondani egy eljegyzése, az azt jelenti, hogy én vállalom, és ezt a hatalmas döntést, ami mondtuk, hogy ezután nyilván van az emberben kétel, öröm, minden, de hogy pontosan, hogy nem halasztod el azt, hogy majd én vállalom a másikat, és csak erre mondom, hogy itt lényegében nem azzal van, hogy két ember szereti egymást, és ezért közelségbe akarnak lenni, hanem a mögötte lévő motivációról, hogy tényleg a másikat szeretném úgy, ahogy ő van, vagy egy kicsit kényelmes vagyok.
Szerintem szuperül összefoglaltátok itt a prioritásokat. Én még arra kapcsolódnék egy percre vissza, hogy Kati, amikor meséltél egy jegyes oktatásról, meg hogy megnézted a tematikát, így eszembe jutott, hogy nálad azért magasan lehet a léc, mert hogy a szüleid is csinálnak ilyet, de gondolom nem hozzájuk jelentkeztetek azért.
Hát képzeljétek el, ezt el kell mesélnem.
Na, hogy de. Azért az.
Nem, de is.
El tudod képzelni, hogy a szüleid
nem.
Azért?
Nem, hát azt gondoltam, hogy nem, aztán most erre kényszerültünk egyfelől, úgyhogy pont ma megyünk anyukámékhoz, ez nagyon furcsa lesz. Nem, azért, mert egyébként Pasarétre fogunk menni, és hál' Istennek el is fogadták a jelentkezésünket, és nagyon boldogok vagyunk. Csak egy picit én nem gondoltam, hogy ez ilyen kötött, nyilván hülye vagyok, hogy nem gondoltam. Azt hittem, hogy ez inkább hétközbeni programok, és már volt egy síelés lefoglalva, meg most februárban ugye tudjuk az esküvőt szervezni Erdélyben, sokat ott az utazunk oda ki, és így előfordulnak esetleges hiányzások. És ez nagyon szigorú az egyes oktatás olyan szempontból, nem a Pasarét, hanem unblock, hogy egy igazolást kell erről kapni, úgy tudom, most azzal tudsz házasodni menni. És ez az igazoláshoz érthetően jelen kell lenni elég nagy százalékán az alkalmaknak, amiket én már sajnos, vagy mi már látunk, hogy előre nem fog összejönni, mert tényleg ezeket, de nagyon rugalmasak voltak Pasaréten, és mondták, hogy nem baj, ez így tök jó, legyünk ott lelkileg, és akkor ezért jelentkeztünk oda, ahol édesanyámék is tartanak, mert az egy kicsit rövidebb jegyes oktatás, az olyan szempontból rugalmasabb, hogy kevesebb a pár, jobban alkalmazkodnak ahhoz, hogy mi mikor érünk rá, és akkor ez a hivatalos, amiről fogunk kapni a papírt. Egyébként a mamiék ebben egy alkalmat tartanak, a többit más házasok, úgyhogy azért nem az, hogy végig ők.
Pont más
nem, én a vőlegény szempontjából gondolkodtam, hogy milyen furcsa lehet az anyós.
Nem, ők csak ma tartanak, és mondták, hogy miről fogják tartani.
Miről
és
fogják tartani?
Az anyós kapcsolat.
Nem, arról, hogy önismeret a házasságban. Tehát, hogy nem, azért mondjuk furcsa szituációkat szülhetne, ha egyébként más témák kerülnének elő, úgyhogy
ezek... Szülőkkel való leválás.
Tehát bármi, tehát érted, meg kérdéseket feltenni, meg...
Ez teljesen szürreális.
De ezért mondom, hogy és mi mondták, hogy ne menjünk el erre, hogy ha mamáig tartják, de aztán azért döntöttünk úgy, hogy mégis elmenjünk, mert ez ott az első alkalom, itt beszéljük meg a további ötöt.
A legközelebbi vasárnap EB-nél egy ilyen beszélgetés indítónak pont jó lesz.
De mondtam, hogy majd legalább ott leszünk kritikus fülként, hogy biztos hiteles, amit előadnak.
Lehet, hogy ők azért jobban fognak izgulni, mint ti, vagy nem tudom.
Egyébként igen, ez nekik is furcsa lett. Még egy könyvet gyorsan ajánlok, mert fél órával ezelőtt akartam mondani, Gary Chapman 10 dolog, amit jó lett volna tudni a házasság előtt című könyve nekünk például Lillával nagy segítség volt.
És egyébként az 5 szeretett nyelv című könyve is nagyon jó.
Az alapműve, igen.
Ez szintén érdemes olvasni, ha valaki nem ismeri. Nem csak házasságra készülőknek, bárkinek, aki párkapcsolatban van.
Nekem ezek így most kezdenek valamiért szembenézni ezek a címek, és én ledöbbenek, hogy lehet ennyit írni erről, de persze jó, meg biztos valakinek segített, mindenki találja meg azt, ami neki szükséges.
Rengeteg irodalom van, tényleg, úgyhogy...
Igen, tehát a tapasztalat meg ugyanakkor meg, tehát fontos mind a kettő, tehát nem lehet csak egy lábon állni, nem lehet csak arra állni, hogy majd megtapasztal valaki, és nem akarja előre megtudni, hogy milyen veszélyek, milyen buktatók vannak, de az sem jó, amikor valaki meg egyáltalán nem tudom, nem akar semmit se tapasztalni, és csak a könyvekből akarja megtanulni, hogy hogyan lehet jó férj, vagy jó feleség.
Egyébként vicces, hogy kötöm az előző témához is, amiről Kati beszélt, meg amit te mondasz most Zoli, így a kettőt össze, hogy gyakorlatilag pont a Gary Chapmannek ebbe a könyvbe, hogy is mondtad, ez a 10 dolog, amit jól lett volna tudni házasságra, volt szerencsém így belelapozni, és akkor ott írja egyszer, hogy erre emlékszem is, hogy azt mondja, van neki egy lánya, akinek van most már talán férje, valahogy így írja a könyvbe, és hogy elmentek egy hétvégén a tengerpartra, és mondta, hogy a srác pont úgy nyitja a napernyőt, és a lánya meg pont úgy locsolta le a fejét, mint ahogy a nő szokta, és hogy ezzel is bizonyította a könyvemnek egy tételmondatát, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Én meg ez borzasztó lehet. Borzasztó lehet, hogyha valakinek gerisebb mell az apósa, de ezt a számítom. Nyilván ez mindig egy izgalmas dolog, amikor nagyon személyes dolgokat valami jó cél érdekében tágabb környezet elé tárjuk, vagy így publikussá tesszük. Ilyen ez a podcastünk is. Úgyhogy szerintem ez nekünk is mindig egy érdekes kihívás. Egyébként ezt akartam kérdezni nektek, amikor ilyenekről van szó, az mennyire komfortos, mennyire építő, vagy mi az a belső szűrő bennetek esetleg, ami ilyenkor úgy érződik? Mi alapján mondtok valamit, vagy éppen nem mondtok valamit?
Egyébként képzeljétek el, épp ezt kérdezte meg a múlt héten az egyik barátom tőlem, mert alapvetően én a baráti társaságban, még a legszűkebb barátnőim között is nem annyira szoktam beszélni a magánéletemről. Tehát ha van egy probléma, érdekes, és tök érdekes, hogy amikor itt vagyunk, én nem tudom, hogy a visszajelzések milyenek, lehet, hogyha vannak valami bántó kommentek, akkor elbizonytalanodnék, de valahogy annyira egy olyan mentalitásom van, vagy úgy állok hozzá, hogy tényleg, ha ez annyira megtiszteli, hogy bárkit is érdekel, hogy velem mi van, és nem csak úgy, hogy most tényleg aktuálisan velem, hanem hogy ez az élethelyzet, amiben én vagyok, ez valakit érdekelni tud, ez olyan megtiszteltetésnek érzem, hogy tényleg az van bennem, hogyha már egy valaki fejébe egy jó gondolatot el tudok ültetni, és a visszajelzésekből mi is nagyon sokat kapunk, akkor én megnyílok, és nyilván ezzel az ember sebezhetővé válik, ezt elfogadom, viszont valahol tényleg ott van egyfajta, bennem egy öröm, hogy wow, ez tényleg valakit így, ez érdekes, esetleg segíthet valakinek, úgyhogy én őszintén örömmel osztom meg.
Én alapvetően sokkal jobban szeretek kérdezni, mint magamról beszélni. Egyrészt a hivatásom is. De tényleg, tehát hogy olyan típusú ember vagyok, aki tele van mindig kérdéssel. Tehát, hogy ezért nem azért csinálok interjúkat, mert nem értek a villanyszereléshez, de tényleg nem értek hozzá. De azért csinálok, mert egy nagyfokú érdeklődés van bennem. Nyilván van egy olyan rész az életemben, amely tényleg a magánügy, vagy amiről nem szívesen beszél az ember. Pont azt Jánossal készítettem egy interjút, ahol beszélt erről ő, hogy ő hogyan húzza meg a határait, akár a verseiben, akár pedig az interjúiban arról, hogy mi az, amit még megoszt. Ő például azt mondja, hogy ami a hálószobában való, az arról például nem beszél, bár azt mondja, hogy semmi titok nincs benne, hiszen házas, de hogy nyilván ezekről a dolgokról például az ember nem beszél. Való megtisztelő, meg furcsa, hogyha bárkit is érdekel az életem, igen.
Igen, azt gondolom, ez ilyen általános és talán egészséges szkepszis így bennem is, bennem van, hogy tulajdonképpen titeket azért úgy ismerlek, bár részben azért a podcast alatt ismertelek meg titeket jobban, és ennek is van egy ilyen izgalmas folyamata, de gyűlöletek szívesen beszélgetek erről, és aztán az én a mai napig nem hiszem el, hogy olyan nagyon sokat tudnék ez átadni másoknak, de Zoli ragaszkodott hozzá, hogy legyen ez a formátum,
ne
és nem, ezt komolyan mondom, és hogy valahogy ez olyan izgalmas számomra, tehát mai napig úgy ezen így elmélkedem néha. Na mindegy, nagyon izgalmas valahol.
Elmélkedésünk következő része inkább szomorú, mint sem vidám. A Törökországban és Szíriában lévő földrengés kapcsán szerettünk volna még beszélgetni, és itt nem titok, hogy nincsen bennünk, vagy legalábbis bennem nincsen megoldás azokra a kérdésekre, ha már előbb ezt említettem, amelyek viszont sorjáznak bennem. Látjuk a képeket, látjuk a hős mentőcsapatokat, köztük a magyarokat is, akik már több tucat ember életét mentették meg, és hihetetlen, hogy milyen harcot vívnak az idővel, az időjárási körülményekkel, a törmelékekkel, tehát felfoghatatlan innen Budapestről nézve, hogy mi az, ami ott történt.
Azt gondolom, hogy leginkább saját magukkal vívnak egyébként harcot, ott kint lenni, belállni egy olyan helyzetbe, talán minden porcikáját taszítja az embert. Miközben nyilván ott van a segíteni akarás, de azért elképesztően nehéz lehet. Tehát, hogy ha neked most azt mondanák, hogy figyelj, akkor délután indulunk, van egy gép, ami kivisz, és menjél, nem tudom, hogy mi erre hogyan reagálnánk. Azt éreznénk, hogy felkészületlenek vagyunk talán, hogy nem vagyunk rá alkalmasok. És mindannyian azt gondolom, hogy talán érezhetik ezt, akik ott vannak, és mégis ott vannak, és szerintem leginkább is elsősorban magukat győzik le azzal, amit tesznek. Számomra ez az igazán hősies ebben.
Viszont tényleg sok kérdés sorjázik. Például az a klasszikus kérdés, hogy egyáltalán Isten miért engedi meg, hogy ilyen dolgok történjenek. Ugyebár vannak olyan természeti katasztrófák, amelyek kapcsán mondjuk a, nem tudom, a felmelegedés szóba jöhet, és az embernek a felelősségé szóba jöhet, hogy gyakorlatilag az ember az, aki tönkreteszi a Földet, nem pedig Isten, aki megteremtette azt. De mondjuk nem tudom, hogy egy földrengés esetén, nem fogunk tektonikáról beszélni, meg szeizológusok se vagyunk.
Mi az embernek a felelőssége?
Mi az embernek a felelőssége? Igen, de hogy, mert amikor fölteszik ezt a kérdést, hogy, hogy hol van Isten a bajban, akkor ugye a leggyakoribb válasz az, hogy hol volt az ember a baj idején. És nem tudom, őszintén nem tudom, hogy egy ilyen helyzetben ez egy jogos replika-e.
Igen, ezt én sem. Illetve azt pontosan tudom, hogy vannak különböző teológiai alapú válaszok, vannak megközelítések, és olvashatunk erről, de hogy, hogy ez tényleg valós segítsége akkor és ott, nagyon-nagyon szkeptikus vagyok.
Tehát... Igen, őszintén én is egy picit belefáradtam ebbe a mentalitásba, hogy egyből erre jutunk, hogy akkor a transzcendens hol van, az emberek nagy részének ekkor jut eszébe, hogy van-e Isten.
Na ez tök jó, ez például tök jó, hogy például most beszélünk arról, hogy van-e Isten,
jó, tehát, nem,
hogy...
én arra utaltam, hogy
hétköznapokon meg nem.
Igen, és akkor egyből egy olyan negatív képként jelenik meg az emberek fejében, aki ugye nem segít, uh-huh. És én nem mondom, hogy ez a, én most tényleg másodpercig sem akarom ennek a helyzetnek a súlyosságát degradálni, tehát borzalmas, de egy kicsit bántó néha, amikor szerintem egyből ez az összemosás történik. Mert nem tudom, hogy tehát az annyi kérdéssel kapcsolatban fel lehetne tenni, hogy hol van Isten, miért vannak okosabbak, miért vannak szegényebbek, valaki megszületik egy 130-as IQ-val, valaki egy 120-as alkoholista szülők gyerekeként, ott hol van Isten? Tehát szerintem ez egy nagyon messzevivő kérdés.
A szentmisében hol van
Isten? És szerintem én nekem erre, én tényleg ugyanúgy, ahogy Zoli, te mondtad, hogy ezekre nincs válasz, én egyet ebben most az, ahogy így Marci bemutattad a mentőket, nekem az ugrott be, hogy Isten ott van bennük.
És jelen van mindenhol, és pont ez az, amikor a halál árnyékának völgyében járok, akkor is ott kísérlek. Ezt tudjuk, mégis az kérdés, hogy igen, de aki ott a romok alatt holtan találja az egész családját, akkor tulajdonképpen ez benne vajon mi történik? Kicsit talán ilyen méltatlannak is érezzük magunkat, mi alapján beszélünk erről, honnan tudnánk, hogy benne akkor és ott mi történik. Ilyen szintű tragédiát én nem éltem át, és ezért hálás vagyok. Nem tudom, hogy valaha át fogok élni, de nyilván aki átélte, azt tud erről hitelesen beszélni.
De ez milyen érdekes, hogy sok embernek megerősíti a hitét egy-egy ilyen traumát.
Na ez az.
Most Csókai András is említhetném például, ugye ennek a klasszikus esete, ugye a fia elvesztése kapcsán, hogy hogyan fordult Istenhez ezt követően. Tehát, hogy sok olyan ember van, vagy Isten a traumákon keresztül is tud dolgozni.
Igen, és erre vannak pozitívabb történeteink is, vagy hát, hogy mondjam, az értelmezés miatt pozitívabb mondjuk a 10 csapás, mert egy nagyobb kontextusba került később. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogyha ott először csak jönnek a békák, meg sáskák, meg nem tudom, és az először jön egyébként, önmagában borzasztó. De hogy ennek az a betetőzése, hogy minden elsőszülött fiút megöl Isten, és gyakorlatilag az a helyzet, hogy a zsidók házait leszámítva egész Egyiptom teli van, hulla hegyek vannak, és tehát valahogy így írja a Szentírás, hogy nem volt olyan...
Én nem vizionáltam így ezt a történetet.
Hát pedig hiszem, érdemes, hogy nem volt olyan ház Egyiptomban, ahol ne lett volna halott ember. Isten népének a házait leszámítva. Szóval, hogyha ezt úgy elgondoljuk, és hogy ez is nyilván a szabadulásnak egy eszközévé válik. Hogy igen, Isten képes arra, hogy téged megszabadítson, hogy kivezessen a szolgaságot földjéről, hogy a legkedvesebb dolgokat elvegye, hogy a leginkább oda csapjon, hogy egészen komoly fájdalmak is úgymond érjenek. Fontos, hogy itt se arról van szó, hogy Isten a rosszat akarná, mindig meghívás egy nagyobb jóra. Nagyon nehéz, azért ha őszintén vagyunk, iszonyatosan nehéz elfogadni azt, hogy nem látjuk át a terveit.
Hát igen,
mert az ember a tudásra, a tudás fájára vágyakozik mindig, hogy átlássa, hogy tudja. És az, hogy gyerekek, itt van minden, tehát már az édenkerti szituáció is tulajdonképpen valahogy e felé irányíthatja a mi tekintetünket, hogy minden ott van, és hidd el, hogy én vezetlek, és neked jó lesz, és maradj benne ebben a helyzetben, nem. Persze a másik dolog, és akkor itt jönnek a teológiai megfontolások, amik néha, hogy mondjam, úgy érezzük, hogy távol vannak tőlünk, hogy pont a bűnnek a következménye az, hogy megjelenik a halál, a legfontosabb következménye a halál, és hogy minden rossz gyakorlatilag az emberi bűnnek a következménye, vagyis a szabad akaratról kéne itt beszélgetnünk. Na de amikor a szabad akaratnak a teológiáját nyitjuk ki, az már annyira távol esik sokszor a törökországi földrengésektől, hogy engem ez az, amit igazán foglalkoztat.
És hogyha most oda visszatérsz, és mindezt egy kicsit tehát összefoglalva, amit te mondtál, hogy szerintem ennek a kulcs momentuma a hit. Tehát, hogy tényleg merjük-e, el tudjuk-e azt hinni, és nyilván itt a nagy tömegeket ez a mondat, ami nem fog megnyugtatni, mert szerintem ebben sajnos egyre kevesebben hiszünk, hogy ugye az élet nem a földi élet, és ezt bárki, aki már gyászolt, vagy nem csak, a bárki, aki már gyászolt, elvesztett valakit, az megtapasztalta ezt, és most ez tömegesen történik ugye Törökországban, ami egy borzalmas dolog, viszont valahol keresztényként tényleg úgy élünk, vagy úgy kéne éljünk, vagy abban a gondolatban kéne az életünk során jelen lenni, hogy van egy örök élet, és lehet, hogy ezek a szegény áldozatok, vagy, és, tehát hogy nem tudom, nyilván ez egy nagyon nehezen megnyugtató, ez nem egy megnyugtató válasz a nagy közönségnek. De talán keresztényként lehet egy picit így hozzáállni. Ez olyan nagyon nehéz dolog tényleg kimondani emberként ezt, hogy most így nyugodjunk bele sok-sok ember halálába, de valahol meg mégiscsak meg lehet nyitni ezt a síkot, hogy ott az örök lét, és hogyha arra gyúrunk, akkor talán mégiscsak van Isten ebben a helyzetben.
Fontos ezt elfelejteni, de azt is gondolom, hogy nem kell rögtön, ahogyan mondtad, belenyugodni. Inkább azt mondanám, hogy valahogy pont azt felejtjük el, hogy Isten az valójában egy élő létező, akivel kapcsolatban tudunk lenni, kapcsolatban tudunk maradni, aki hív minket. Meg. És nem csak, hogy kérdezni lehet, hanem, hogy basszus, lehet rá haragudni, lehet dühösnek lenni.
Hát ez se oldja meg.
Nem oldja meg, de hogy mondjam, tehát nem oldja meg a kapcsolatot, hogyha Vincével dühösek vagytok egymásra, és kiabáltok, nem? Normális működik az a kapcsolat, ahol nincsen. Nekem a plébánosom egyébként mindig mindenfelé híreszteli, hogy
a
ő gyakorlatilag egy oktatást, hogy itt a két témát kapcsoljam, úgy kezdi, hogy mikor veszekedtetek utoljára egy nagyot. És akik még soha nem veszekedtek, azokat rögtön el is küldi. Gyerekek, úgy ne készüljetek a
hálásra.
Ma reggel, mondja Kati. Ezt speciálban Vincének küldjük. Tehát a lényeg az valahol az, hogy kicsit azért visszakanyarodjak most így a második témakörünkhöz, hogy igen, ott talán mindennél jobban érezzük azt, amikor valami sújt, valahogy kiszolgáltatottak vagyunk, hogy mi is az a nexus, az Isten és ember közti kapcsolat, hogy ki vagyok én az életemben, aki azt hittem, hogy én vagyok az élet császára, és akkor itt éppen omlik le a bábeli torony, és ki az Isten, aki engem megmentett, akkor talán sokkal jobban érzem, hogy ő az, aki meg tud gyógyítani, és egyrészt iszonyú fájdalommal kiáltok felé, hogy akkor segíts rajtam, mert egy porszem vagyok, egy nyomorult ember. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy egyrészt fel tud emelni, másrészt pedig, hogy igen, kapcsolatban lehet, tehát hogy nem azt jelenti, hogy Isten hit, hogy látom, vagy nem is kéknek, hanem a rózsaszínnek látom az eget, és akkor ott jönnek rajta a felhők, és egy ilyen háromszög alakú, azért glóriába ül rajta valaki, és nem. Tehát, hogy ez egy sokkal személyesebb, és egy sokkal inkább kapcsolatra vagyunk meghívva. És egy ilyen helyzet erre azért abszolút alkalmas tud lenni.
Hogy ezt a szomorú témát felvidítsam, én megvilágosodtam az adás során, most jöttem rá, hogy...
Ez másik vallás, Zoli.
Most jöttem rá, hogy gyermekkorom ismeretterjesztő sorozata, Tudásfája, honnan kapta a nevét.
Na, szuper.
Most hallottalak téged, hogy eszembe jutott, hogy ez a Tudásfája. Tényleg. De ti, kedves hallgatók, erre valószínűleg nem emlékeztek, én vagyok már túl öreg. Emlékeztek a Tudásfájára?
Én nem hallottam még erről eddig.
Nem, egy ilyen hatalmas mappákba kell gyűjteni ilyen lapokat, látszik, hogy teljesen más generáció.
Hozzá lehet, köszönöm, Szoli. És akkor megbeszéljük, hogy a gyerekkorodban hogy csúsztak félre a dolgok.
Ti a Szoba Podcastet hallottátok Marcival, Kállai Katival és Marti Zolival. Köszönjük, hogy hallgattok minket. Tegyétek ezt legközelebb is. Sziasztok!
Sziasztok.